Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az 1 millió főre jutó új vastagbél daganatok száma Magyarországon a legmagasabb világszinten. Ez nem túl jó statisztika, ebben most valóban elsők vagyunk. Az okokról, az életmóddal kapcsolatos kérdésekről, megoldásokról fogunk beszélgetni a vendégemmel, dr. Rondoli Péter proktológussal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinika sebész szakorvosával, akit a vonal másik végén üdvözlök. Halló!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Köszönöm, doktor úr, hogy rendelkezésünkre áll. Azért örülök, hogy erről beszélgethetünk, mert nagyon-nagyon sok embert érint az aranyér. És ugye itt a vastagbéldaganatokkal kezdtem ezt a beszélgetést, ami szorosan összefügg az aranyérrel, de kezdjük akkor ott, hogy mikor van valakinek aranyere, mikor kell ezen elgondolkodni, hogy ez az lehet.
Igen, hát sajnos ez a statisztika, ez valós és elég elkeserítő, hogy ilyen sok vastag és végből daganatos betegséggel küzdünk Magyarországon, a világ élvonalához tartozunk. A kettő között olyan értelemben van összefüggés, hogy az aranyeresség, ami ugye egy jóindulatú betegség, és a vastag vagy végből daganatoknak nagyon hasonlóak lehetnek a tünetei. A tünetek azok egyébként az aranyérrel kapcsolatban vérzés, váladékozás, viszketés, esetleg a beteg érez valami előeső csomót, amikor elmegy vécére, és akkor jönnek aztán proktológushoz vagy gasztroenterológushoz vizsgálatokra. Na most a fontos az, hogy az aranyér ugye egy viszonylag könnyen kezelhető, jóindulatú betegség. A vastagbél daganat azért már a stádiumtól függően nem biztos, hogy annyira könnyen vagy annyira jól kezelhető. A legfontosabb talán az, hogy felhívni a szűrőprogramokra a figyelmet. Egyrészt van egy kor alapú szűrés, és hát nem kötelező, de ajánlott szűrés. Jelenleg Magyarországon 50 éves kor felett 5 évente javasolt elmenni vastagbéltük szűrésekre, vastagbérás szűrésre, kolonoszkópiára, illetve proktológushoz. És hogyha volt a családon belül valakinek vastagbél daganata, akkor ez az életkor ez 45 évre tolódik ki, vagy hát 45 éves korban kell az első ilyen vizsgálatot elvégezni. De minden mellett, hogyha valaki vérzést észlel, vagy egyéb tüneteket, váladékozás, vagy megváltozik a székletállaga, érdemes felkeresni egy szakembert, mert sajnos azt látjuk, nem csak proktológusként, hanem sebészként is, hogy a daganatok, a vastagbél daganatok egyre fiatalabb korosztályt érintenek. Magyarországon és meg világszerte egyébként.
Ez mit jelent egyébként? Melyik korosztály az, amíg már érintett lehet?
Hát nem nyilván van egyébként az, hogy 50 év fölött, tehát az 50 év fölött a leginkább érintett, de ma már egyáltalán nem ritka az. Régebben, mint olyan 10 éve, 15 éve felkaptuk a szerintet, amikor egy 35 éves beteget operáltunk vastagbél vagy végbél daganattal. Ma már sajnos ez, ha nem is a napi rutin, de egyre gyakoribb példa a reggeli referálókon, hogy 34 éves betegeket operálunk rosszindulatú vastagbél vagy végbél daganatokkal.
Akkor ennek valószínűleg kézzelfogható oka van, amiről szeretnék majd beszélni, de mielőtt ide eljutunk, egy picit még vegyük külön azt, hogy az aranyér az érinthet ugye egészen pici gyerekeket is. Külön kell-e kezelni a felnőttek aranyerét és a gyerekek aranyerét, és akkor jön a szülőtől a kérdés, hogy kinőhető-e?
Igen, teljesen külön kell kezelni. A gyerekkorban megjelenő aranyerességek, azok tulajdonképpen nem is valódi aranyerek. Általában arról van szó, hogy a végbél körül van egy vénás vonat, aminek az a funkciója, hogy elegen tartsa a végbelet, és ezeknek valamilyen oknál való gyulladása, vagy esetleg megnövekedett nyomás, vagy esetleg szorulása van a kisbabának, vagy hasmenése van. Tehát valamilyen mechanikai behatásra ezek a vénák kitágulnak, és egy kis vérről keletkezik bennük. Ezt úgy hívják latinul, hogy perianális trombus, vagy végbél körüli vérről. Ez egy más vénás hálózat, mint amik a valódi aranyerek. Felnőtt korban inkább a belső aranyerek, vagy belső-külső aranyerekről beszélünk, amik már a végbélnek a felső szakaszából indulnak ki, de itt is előfordulhatnak természetesen hasonló végbél körüli vérrögök, mint gyermekkorban, de gyermekkorban a valódi aranyeresség az nagyon-nagyon ritka.
És akkor most beszéljünk arról, hogy a fiatal korban kialakuló aranyér és a vastagbélrák, illetve a vastagbélrákról beszéltünk az előbb, annak milyen okai lehetnek. Nyilvánvalóan előkerülnek az életmódbeli problémák és azok a kérdések, amik az életmóddal kapcsolatosak. Van erre bármilyen statisztika? Látják-e azt, hogy valami tendenciát okoz?
Igen, azt, ha a kérdés az aranyerességre vonatkozik, majd mondom akkor a vastagbélre vonatokra is, tehát az aranyerességgel kapcsolatban mindenféleképpen életmódbeli sajátosságok. Még egyébként 1980-valahányban egy Lancet, egy nagyon nívós hangolatban megjelentik. Ha valaki 3-5 percnél tovább ül a WC-n, azoknak a betegeknek nagyobb esélye lesz aranyerőt, mint akik nem. Tehát ha sokat ülünk a WC-n, ott olvassuk az újságot, vagy hát az okostelefonon a különböző social media felületeket, és fél órát, egy órát ott töltünk azzal, hogy székeljünk, akkor nagyobb valószínűséggel lesz aranyerőnk. A finomított élelmiszerek, a rossz szegény életmód, a rossz szegény étrend, a mozgás szegény életmód, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valakinek aranyeressége legyen. A vastagbéldaganatoknál ott az aranyérrel kapcsolatban ilyen direkt összefüggés nincsen, ott leginkább a különböző élelmiszereket, alkoholokat, dohányzást, szintén a mozgás szegény életmódot, a füstölt vagy feldolgozott húsáraknak a fogyasztását teszik felelőssé a vastag és végbéldaganatoknak a kialakulásában. Az aranyér és a végbéldaganatok közti kapcsolatot talán a tünetek hozzák meg, tehát ha valakinek vérzése vagy váladékozása van, az sajnos nem biztos, hogy az aranyérnek a jele, hanem már egy végbéldaganatot jelezhet, akár fiatal korban is.
És akkor menjünk rá azokra az életmódbeli különbségekre, amik akár a 20-30 évvel ezelőtti világot jellemezték. Ugye itt említette a finomított élelmiszereket, a füstölt húsokat. Ezekkel tele van a piac, tehát hogy valójában azokat veszük magunkhoz leginkább, amiket találunk. De hogyan érdemes elkezdeni azt az életmódváltozást, ami ehhez szükséges, hogy ezek a tünetek ne alakuljanak ki, vagy esetleg a vastagbéldaganatot elkerüljük. Szóval, hogy van erre valamilyen javaslat, amit ilyenkor az orvos elmond?
Igen, hát a WHO-nak vannak erre különböző javaslatai, mind életmódbeli tanácsok, mind táplálkozásbeli tanácsok, tehát a heti 2 alkalomnál többször nem lenne nagyon érdemes húst tenni, és az sem füstölt árunak kéne lennie, hanem ilyen könnyebb húsárunak, tehát halaknak, vagy csirkének, vagy ilyesminek, tehát a marhahús fogyasztását, vagy a sertéshús fogyasztását, azt azért nem javasolják, hogy a mindennapoknak a része legyen, azokból kevesebbet, a teríthetlen zsírsavakban gazdag a húsokból, azokból többet, zöldség, gyümölcs, rozsdús étkezés, ez mind nagyon fontos. A rozsdús étkezés az azért is baromi fontos, mert a széklet állagát 2 dolog határozza meg. Az élelmiszer rozs tartalma, és az, hogy mennyi folyadékot viszünk be. És hogyha ez a széklet, ez jó állagú, nem kemény, nem folyékony, nem lágy, akkor sokkal kevésbé hajlamosabb aranyér kialakulására, és sokkal kevésbé pang a bélrendszerünkben a bélsár. Sokkal inkább tisztul a bélrendszer, tehát hogy rozsdús étkezés, folyadékfogyasztás, finomított füstölt áruknak a kevesebb fogyasztása és egy kiegyensúlyozott napi többszöri étkezés testmozgással. Ezek a fő irányvonalak, amiket felelőssé teszünk. A fiatalkori daganatoknál van sajnos egy genetikai hajlam is, de ez csak egy kis része, 5-6% a teljes vastagbél daganatoknak, amikor ilyen családban öröklődő szindrómák, családban öröklődő daganatos hajlamokat fedezünk fel. Ilyenkor már nem 30-40, hanem már 20-30 éves korban el kell kezdeni a szűrővizsgálatokat és a rendszeres ellenőrzéseket.
Na és akkor itt van a szűrővizsgálatoknak a szerepe. Még mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, említette, hogy azért elég gyakori az aranyér 4-ből 3 embernek, ez előfordul az életében, és hogy ez azért is valószínűsíthető, mert hogy szégyenlősek vagyunk. Igaz? Tehát, hogy erről ezt ilyen stigmaként kezeljük.
Igen. Szégyenlősek vagyunk, meg is értem, félünk egyébként, félünk a vizsgálattól, hogy ez majd fájdalmas lesz, hogy ez megalázó lesz, hogy ez az intim szféránkat sérti. és sokkal, sokkal kevésbé, de akár nők esetében is, tehát hogy teljesen természetes egy fiatal lány vagy egy hölgy esetében, hogy rendszeresen jár nőgyógyászati vizsgálatokra. De például, amikor nők jönnek hozzám, és megkérdezem, hogy hát miért nem jön rendszeresen, hogy miért nem jött korábban, ez nagyon előrehaladott állapot, és azt mondtam, hogy hát nagyon, nagyon szégyellős, és nem szeretne ilyen vizsgálatokat. Tehát, hogy igen, van az emberekben egyfajta szégyenérzet mind a betegséggel kapcsolatban, mind pedig az egész vizsgálattal kapcsolatban. De egyébként megnyugtathatom a hallgatóságot, vagy a betegeket, hogy ezek a vizsgálatok szinte fájdalommentesek, egy minimális kis kellemetlenséggel járnak, olyan pozícióban, úgy, olyan eszközökkel vizsgáljuk a betegeket, amik egyáltalán nem fájnak. Az aranyér betegség, meg amit említett, hogy ennyire sok, ez valóban így van, tehát a lakosságnak a 70-80%-a élete során fog találkozni valamilyen aranyéres panasszal.
Ez a magyar lakosság, vagy ez globális adat?
Ez egy globális adat. De az, hogy valakinek van aranyér, az még nem feltétlenül jelent gondot, tehát nem feltétlenül kell operálni, nem feltétlenül kell vele akár bármit kezdeni. Az aranyér és az aranyér betegség között a tünetek teszik meg a különbséget, tehát ha valakinek aranyér betegsége van, akkor az váladékozással, vérzéssel, kifordulással, állandó viszketéssel, többletérzéssel, hasonló tünetekkel jár, míg a normál aranyér párnázat egyébként az ott kell, hogy legyen a végbélben, az a kontinencia, tehát a végbél széklettartási képességnek az egyik fontos eleme.
Mm-hmm. Beszéljünk akkor egy kicsit még arról, hogy ezek a szűrővizsgálatok hány évente kellene, hogy megtörténjenek, milyen kortól, ugye az előbb a proktológiai vizsgálatot, tehát a vastagbéldaganat szűrését néztük, de van-e aranyér szűrővizsgálat, és azokat milyen időnként kell elvégezni?
Aranyére kifejezett szűrővizsgálat nincsen, hiszen hát az egyénre szabott, hogy valakinek vannak-e tünetei, vagy nincsenek, vagy hogy éri meg ezeket a tüneteket. Tehát ugye ami fontos, és amiért a szűrővizsgálat egyébként rettentően fontos eleme lenne az életünknek, az az, hogy a tünetmentes betegeket is kiszűrjük már. Uh-huh. Ezért vannak ezek a nemzeti rákszűrő programok, meg ilyen szakmai ajánlások, amit a beszélgetés elején mondunk, hogy 45 éves korban, vagy 50 éves korban, vagy akár még fiatalabb korban, mert nekünk az a fontos, hogy egy daganat megelőző állapotot szűrünk ki, amikor még nincsen baj, és itt jön be a vastagbélrák és a végbélráknak a jelentősége. Magának az aranyérnek szűrőprogramja, vagy ilyen szakmai ajánlása, életkori ajánlása nincsen, de azért azt lehet látni, hogy az aranyeres panaszok azok a 30 éves kortól már sokkal gyakrabban jelennek meg, mint teenager korban.
Vannak-e olyan országok, ahol az aranyér vagy a vastagbél daganat az kevésbé fordul elő, vagy akár ahol ezt nem ismerik?
Olyan ország nincs, ahol ezt nem ismerik, tehát ez minden országot érint, de érdekes módon kicsit hasonló, mint az ilyen gyulladásos bélbetegségeknél is, hogy van egy ilyen nyugati eltolódás, egy ilyen tengely, hogy minél nyugatabbi vagy minél északabbi országokban megyünk, annál több az ilyen gyulladásos bélbetegség. Minél fejlettebb országba látogatunk el, és nézzük meg a statisztikákat, annál több egyébként a vastagbéldaganat. Csak az az óriási különbség, és egyetlen jó a betegeknek az oktatása és a biztatása arra, hogy jöjjenek el szűrővizsgálatokra, hogy ha mondjuk összehasonlítom egy francia vagy egy svájci statisztikával, akkor lehet látni, hogy ott sokkal nagyobb a betegek hajlandósága arra, hogy eljöjjenek ezekre a szűrővizsgálatokra, és akkor levegyük a szaporipot, vagy nézzük meg azt az aranyéret, hogy biztos, hogy aranyérek. És ez lenne, azt hiszem, hogy talán például az ilyen beszélgetéseknek is az egyik fontos eleme, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy igen, menjünk el, nem lesz semmi baj, nem fog fájni, nem lesz szégyenérzet, nem lesz semmi kellemetlenség, és sokkal többet nyerünk vele, mint hogyha homokba dugjuk a fejünket.
Az életmódról beszéltünk, de arról nem, hogy milyen egyéb prevenciói vannak az aranyérnek. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy a családban volt valaki, akinek volt aranyere, vagy van, és feltételezem azt, hogy én is kockázatnak vagyok itt téve, akkor vannak-e olyan praktikák, most, hogy az életmódot tényleg megbeszéltük, de vannak olyan praktikák, amik még segíthetnek, akár külsőleg, akár belsőleg, bármi, ami esetleg az aranyér kialakulását gátolhatják, vagy késleltethetik.
Amiket szoktak szedni a betegek, ezek a különböző ilyen észfalerősítőnek hívják, egy diózmin hatóanyagú szerekről van szó, amit vízszerességre alkalmaznak, az annyiban tud esetleg segíteni, hogy a vérrögöknek a kialakulását egy picit talán csökkenti, de erre nincsen azért erős evidencia. A különböző kenőcsök, kúpoknak a használata az valójában inkább tüneteket kezel, semmint az okokat. Tehát, ha bármilyen kenőcsöt kenek, akár a végbél környékére, vagy a végbél, vagy kúpot használok, attól még nekem nem lesz kevésbé nagy esélyem arra, hogy, hogy aranyérem alakuljon ki. Tehát itt, amiket az előbb is beszéltünk, a székelési szokások, a rozsdús étkezés, folyadékfogyasztás és a mozgás, azok alapvetőek. Az öröklött tényezőket nyilván nem tudjuk megváltoztatni, tehát hogyha a szülőknek, nagyszülőknek voltak aranyerei, akkor valószínűleg nekünk is lesz, hogy vannak különböző ilyen enzimek a szervezetben, ezeket úgy hívják, hogy mátrix, metalloproteáz, mindegy, ezeknek a fokozott termelése az, ami például ezeknek az aranyeret, vagy hát ezeket a különböző kis párnáskákat tartó talagoknak a meggazdásához vezethet, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Uh-huh. Azt tudja vele csinálni a beteg, hogyha tudja, hogy igen, édesapámnak, édesanyámnak, vagy nagyamának, vagy nagypapámnak bizony volt a aranyere, és mennyit szenvedtek vele, és meg kellett operálni, vagy valami hasonló, akkor elmegy már korábban, mert sokkal könnyebb egy korai stádiumon, mint ahogy nyilván egy korai stádiumon daganatot is könnyebb kezelni, de egy korai stádiumon aranyeret is sokkal könnyebb kezelni, akár ambulánsan, műtét nélkül el lehet ezeket látni, és 3-5-10 évre semmiféle panasza nem lesz a betegnek.
Ha műtétre kerül a sor, akkor ott mennyi a lábadozási idő?
Ha műtétre kerül a sor, egy aranyér műtét az körülbelül a munkából való kiesésre nagyjából egy hetet lehet számítani, és nem csak azért, mert esetleg fájdalmas, mert de ez fájdalmas, tehát bármiféle aranyér műtétet csinál az ember, legyen az egy lézeres beavatkozás, egy felfüggesztéses, egy kinekvéses beavatkozás, vagy egy varrógépes beavatkozás, azért az fájdalmas az első napokban, az első héten. Amíg a teljes gyógyulás, a teljes hámosodás, vagy a felépülés tart, azért az egy 4-6 hetet vesz igénybe, de azért fontos az első hét a lábadozásra, vagy hogy a beteg esetleg ne a munkájával foglalkozzon, mert ilyenkor a váladékozás, a teljesen normális vérzés a műtét utáni időszakban azt teszi szükséges, hogy rendszeresen zuhanyozzuk le, rendszeresen mosuk, tartsuk tisztán ezeket a sebeket, mert akkor sokkal gyorsabban fognak gyógyulni. Tehát egy-két lábadozás, és olyan 3-4, vagy bizonyos esetekben inkább 4-6 hét a teljes gyógyulásnak az ideje.
A beszélgetésünk végén akkor úgy érzem, hogy az edukáció az itt is nagyon fontos, a szűrővizsgálatokra való eljárás. Tök jó lenne nem az elsőnek lenni abban, amit az elején beszéltünk, hogy 1 millió főre jutó új vastagbéldaadatok száma Magyarországon a legmagasabb. Erre egyébként mennyi esélyt lát, hogy ez változik majd, és nyilván pozitív irányba?
Hát, hogyha változtatunk az étkezési szokásokon, és nem itt lesz a legtöbb elhízott ember a világon, és már az iskolákban is esetlegesen ezekre felhívják tényleg komolyan a figyelmet, mind az elhívásra, mind az étkezés fontosságára, mind a közétkeztetésben, mint pedig az étkezés tudatosságban, akkor erre van esély. Hát miért ne tudnánk megváltoztatni, hiszen ez csak rajtunk múlik. Egyelőre még a statisztikák sajnos azok nem a legjobb oldalát mutatják, de hát ezért beszélgetünk róla sokat, és ezért teszünk érte, hogy ez jobb legyen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, hálás vagyok, hogy erről tudtunk beszélni.
Nagyon köszönöm én is, hogy meghallgattak, és hogy időt szántak erre.
Dr. Ondodi Péter proktológussal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológia klinika sebész szakorvosával beszélgettünk. Ez volt már az Egészségkód. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Találkozunk jövő héten. További jó rádiózást, viszonthallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.